Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
Megdöbbentő, hogy milyen sok embert foglalkoztat a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egészséges étrend. De tisztában vagyunk-e azzal, hogy mivel jár ez az életstílus? Miről kell lemondanunk, és mit nem vihetünk túlzásba, ha egészségesen akarunk táplálkozni? Egyáltalán rádöbbenünk-e arra, hogy a testünknek egy idő után szüksége van változásra? Kodosi Katalin táplálkozási tanácsadóval járjuk körül az egészséges táplálkozás fontosságát és jelentőségét. Tartsanak! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit is, köszöntöm mai vendégemet, Hodosi Katalint, táplálkozási tanácsadót. Szervusz, Kati!
Szervusz! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Hát a táplálkozásról, az egészséges életmódról fogunk beszélgetni, és a mai világban egyre nagyobb divattá válik az egészséges életmód, ennek rengeteg formájával találkozunk. Te miért éppen ezt a táplálkozást választottad, vagy milyen is az az egészséges táplálkozás?
Hűha, ezek elég nehéz fogalmak, hogyha komolyan veszi az ember, de szerintem most vegyük egyel könnyedebbre lévén, hogy nyár is van, meg meleg is van. Igen. Tehát egyszerűen fogalmazva egészséges az, amitől jól érzem magam, amivel el tudom végezni a napi feladataimat. Kitűzök magamnak egy célt, azt el tudom érni, nem gátol benne a testem, bírja a tempót velem, és úgy érzem, hogy amit a napközben lestrapálódok, azt regenerálódni tudok, és ezt a szervezet mindet úgy elvégzi, hogy tulajdonképpen egy észrevétlenül.
Az ételtől függ tulajdonképpen az egészséges táplálkozás, mert az nem mindegy, hogy mit
ez nagyon jó kérdés, pontosan ez nagyon jó kérdés. Jó lenne, ha csak az ételtől függne, de hogy az úgy a legegyszerűbb talán elképzelni, hogy ha saját magunkat, a szervezetünket egy autónak képzeljük mondjuk el, akkor maga az étel az üzemanyag. De ahhoz, hogy az autó jól menjen, nem elég csak az üzemanyag, hogy abból elég legyen, meg ugye minőségben is vannak üzemanyagba különbségek, hanem annak karbantartva kell lennie, nem mindegy, hogy mennyit használom, nem mindegy, hogy hol parkoltatom, nem mindegy, hogy milyen márka, tehát, és ez ugyanúgy a szervezetre is igaz. Nyilván vannak genetikai adottságok, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni. Ez egy ilyen kicsit csapdahelyzet is, mert sokan megrekednek ennél, és akkor ezt egy ilyen jó kifogásnak használják, hogy hát, de anyám is, apám is, hát akkor én is. Igen, ha van egy genetikai hajlam, azt mindig azt szoktam mondani, hogy az inkább nem egy kifogás, egy kibúvónak érdemes használni, hanem inkább egy jelzésnek, hogy nekem erre jobban oda kell figyelnem, mint másoknak, hiszen a hajlamom nagyobb rá, mint másoknak. Legyen az bármi, legyen az cukorbetegség, legyen az elhízás, bármi millió ilyen dolog van, ami genetikailag ugye kódolva van bennünk, de hogy az nálunk előlépe, jelentkezik, azt bizony befolyásolni tudjuk, és az egyik ilyen erős befolyásoló tényező bizony az étkezés.
Tehát akkor ezeknél az embereknél kimondottan nagyon fontos az, hogy egészségesen táplálkoznak, illetve nem ehetnek meg mindent.
A számukra, tehát mindenki megehet mindent, de senki se jár jól azzal, hogyha mindent megeszik. Még egyszer mondom, tehát bárki bármit megehet, de nincs olyan ember, aki jól járna azzal, hogy mindent is megeszik. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk beállítva, és mindenkinek megvan az a számára megfelelő étrend, a számára megfelelő ételek, ami neki igazán jót tesz, ami neki igazán erőt ad, segíti a szervezete regenerálódását, és ahogy még az első kérdésnél mondtad, ugye, hogy az étel az egyetlene, nem, az étel egy nagyon fontos pillér, de akkor erre még kitérek, hogy az ételen kívül nagyon-nagyon fontos bagatell dolog az vízivás, tehát ez a folyadékfogyasztás. Nyáron nagyon örülök, hogy nyúlsz is a poharathoz. Igen, nagyon fontos a folyadékfogyasztás, hiszen ha nincs meg a kellő vízmennyiség, a tiszta vízmennyiség, amit folyamatosan használ a szervezet, tehát az agyunk működéséhez, a belső szervek működéséhez, mindenhez szükségünk, a test hőmérséklet fenntartásához, mindenhez vízre van szükség. Ha ez nem adott, ez olyan, mint az autónak az olaj. Ha az olajszint nem oké, akkor hiába fogom én tankolni akármilyen jó üzemanyaggal, az autó nem fog bírni úgy menni, ahogy kell, sőt, nagyon gyorsan amortizálódik. Tehát az egyik ilyen a víz. A másik ilyen nagyon fontos elem, ami az étkezéssel összefügg, hat rá, az az alvásidő. Megint az autós példához visszatérve, bármilyen jó az az üzemanyag, ha nincs, ha az autó folyton pörgetve van, akkor sokkal gyorsabban amortizálódik, sokkal gyorsabban leépül, mint hogyha kellő pihenőidőt megkapná is, és tudna, és kellő időközönként van karbantartva, szerelőhez vinni, tehát az alvás a szervezetünk számára ilyen, az a kötelező szerviz, az a folyamatos kötelező szerviz és pihentetés.
És hát mennyi óra alvásra van szükségünk ahhoz, hogy regenerálódni tudjon a testünk?
Ez életkor és férfinőnél változó, meg élethelyzetnél is változó, de felnőtt embereknél az a minimum az a 6 óra, az alsó hang. És van olyan is, hogy túlalvás, tehát a felnőtteknél a 10 óra, a rendszeresen 10 óránál többet alvó, az nem jó, az megint csak nem jó a túlpihentetés. Az autónak se jó, ha túl sokat áll, ugye?
Azon a következő kérdésem, hogy te mióta is foglalkozol ez az egészségügyi táplálkozási tanácsadással, illetve miben változott meg az életed azóta? Mikor kezdtél rádöbbenni arra, hogy ezzel te foglalkozni szeretnél?
Nekem az eredeti szakmám az jogász, tehát jogi diplomát szereztem Pozsonyba, már 20 éve lesz, és kb. 10 évet voltam a jogi pályán, aztán közben két gyermekem is született, és sok minden körülöttem átrendeződött, a saját életem prioritásai is, és itt találtam meg aztán magamnak ezt a hivatást, az étkezési tanácsadást, ami ugyanúgy segítő szakma, ha belegondolunk, mint a jogi szakma. Ugyanúgy egyfajta tudással és tapasztalattal segítem az embereket ahhoz, hogy az életük célját elérjék. A jogász is ezt csinálja, csak másfajta tudással, és ebben most nagyon komfortosan érzem magam, ez érdekel, ez motivál. Fontos az, hogy tehát szerintem egy élet túl rövid ahhoz, hogy egy dolognál lehorgonyozzunk. Most már 5 éve ezzel foglalkozok közben, mint szakmailag, tehát mint étkezési tanácsadó, mint növényi étrend szakértő képeztem magamat, hogy meg legyen a tudásom is hozzá, és a gyakorlati oldal is, tehát mert hogy vallom azt, hogy nem elég az embereknek egy útmutatást adni ahhoz, hogy mit tegyenek, mikor, mennyit, hanem bizony, hogyha olyan változás van az étrendben, akkor fontos azt is megmutatni, hogy hogyan készítsék el. Tehát ebből adódóan ugye szakácsoktól, séfektől is tanultam, a saját főző tudományomat cizelláltam, hogy azt is meg tudjam mutatni az embereknek, hogy hogyan elkészíteni finoman az ételt.
Ez nagyon érdekes, hogy az lenne a következő kérdésem, hogy ez hogyan is néz ki gyakorlatban. Tehát, hogy akkor most valaki hozzád fordul, és te felírsz neki a recepteket, vagy hogy milyen ételeket készítsen el, vagy hogy mit tegyen?
Igen, ez is van például. Ez mindig attól függ, hogy ki milyen problémával áll szembe, milyen célt akar elérni, és mennyi ideje van. Aha. Mennyi időt hajlandó bele áldozni, ráfordítani. Ezt azért nagyon jól fel lehet mérni embereknél, hogy milyen szintű az elköteleződése a saját problémájának megoldása iránt, mert van, aki felismeri a problémát, az már nagy szó, nagyon sokan takargatják a problémát, de ha már felismeri a problémát, akkor is elkezd magával alkudozni, hogy
tehát okay. ilyen kis kapugat keres, hogy
igen.
Akkor miért ne, hogy akkor
pontosan,
egy kis bűnözés.
Pontosan, de azért ez belefér, is, meg nem tudom, meg ő is megúszza, hát valahogy majd lehet, hogy én is megúszom, stb. Most ilyen emberekre én nem szeretek túl sok időt pazarolni a saját időmből, mert úgy érzem, hogy azoktól veszem el, akik meg tényleg meg akarják oldani a problémájukat. De mint megoldás, igen, amit említettél, étrend, az azt jelenti, hogy étkezésekre, napokra szétbontva pontos adagok, pontos receptekkel.
Tehát ez nagyon szigorú szabályzat, és be kell tartani, gondolom ezeket.
Igen, van ez is. Van az is, hogy egy konzultáció, ahol megérti, lát, tehát van visszacsatolásom arról, hogy megérti, hogy mi az, amit neki tennie kellene, és itt véget ér a közös munka. Ő eldönti, hogy aztán a hétköznapokban ezt beépíti, nem építi, hogyan építi be. Aztán van olyan is, hogy feltárjuk közösen a problémát, megfogalmazzuk közösen a megoldást, és ahhoz általános ajánlásokat adok, amit aztán megint ő, az ott van neki írásba, mindig, bármikor előveheti, és az alapján aztán tudja a hétköznapokba beépíteni ezeket az ajánlásokat. Illetve mondom, a főzőóra is egy ilyen eszköz. Van, aki elsőre így jön, tehát hogy tudja, hogy ő neki az volna jó, ha több, példát mondok, az volna neki a jó, hogyha több zöldséget enne, de fogalma sincs, hogy készítse el. És mutassak neki olyan recepteket, főzünk együtt csak növényekből, és az a főzőóra neki pont elég indító löket ahhoz, hogy egy kicsit megreformálja az étrendjét.
Az ötött eszembe, hogy nagyon fontos az a program, tehát hogyha valaki ugye beépíti ezeket a dolgokat, akkor ugye hát az idővel is okosan kell bánni. Mi van akkor, hogyha valaki elutazik, vagy valaki más rendezvényre megy, tehát hogy...
Ez teljesen életszerű. Ez szinte mindig előfordul. Mindig előfordul. Hogyha például 4 hetes vagy 6 hetes étrendről beszélünk, akkor az is az első lépés, az első konzultációba beletartozik, hogy végignézzük arra a 4 hétre a programját az embernek, az adott kliensemnek, és ahhoz mérten tervezem be neki az étkezéseket. De még ez se szentírás, mert még ugye mai világban tényleg perceken belül tud változni a programunk, mert hogy annyira napra kész kommunikációs eszközeink vannak, hogy ide-oda tologatjuk az eseményeinket, úgyhogy ezzel számolni kell. Éppen ezért nekem az a fontos, hogy az alaplogikáját értse meg a kliensem annak, hogy mit, miért, mikor eszik, és abban van egy szabadsága, hogy mit, mivel tud fölváltani, mi az a minimum, amit egy nap be kell vinnie a szervezetébe, és azon fölül lehet aztán majd csereberélni, meg alkudozni, de az a minimum, ha bejut ilyen vagy olyan formába, akkor már jó lesz, az alapok megvannak, ez a legfontosabb.
Tehát akkor, ha jól értem, ha ezek az alapok megvannak, és kialakult egyfajta rendszer, akkor ez mellett beleférhet egy hétvégi sörözés, vagy egy borozás a
barátokkal? Bármi, aha. Igen. Egy esküvő, egy születésnap, egy karácsony, mert aha. Hogy ezek az életünk részei,
igen,
alibista meg álszent, igen. Álszent lenne azt mondani, hogy ez nincs, és minden nap cetre pontosan csak ezt és csak így.
Mert én hallottam olyan megoldási javaslatokat is, hogy valaki teljesen kiveszik ezeket a dolgokat, a káros ugye, szenvedélyeket, a édességevést, tehát hogy azért gondolom, ezek az ember együtt járnak az életünkkel, de hát ezt nem lehet annyira kiirtani.
Ez egy teljesen személyes döntés, én ezt senkinek sem ajánlom. Tehát nálam az étkezésnek 2 nagyon fontos szerepe van, és ezek nem veszekednek egymással, hanem kéz a kézbe járnak ez a 2 szerep. Az egyik, hogy az egészségünket megőrizzék, építsék az ételek, ez az egyik szerepe, a másik pedig, hogy örömet szerezzenek. Tehát az evés az egy örömforrás. Így vagyunk biológiailag beállítva. Aki ezzel szembe megy, az a biológiával hívjuk teremtőnek, hívjuk ki minek hívja, azzal megy szembe, mert így vagyunk dekódolva, így vagyunk hormonálisan is beállítva, hogy az evés az egy örömforrás számunkra. Nem véletlenül nagy evésekkel, vigalommal ünnepeljük meg az élet szempontjából nagyon fontos eseményeket, legyen az szomorú, mert ugye a halotti tort is megüljük, vagy legyen az egy nagyon fontos, nagyon vidám esemény, mondjuk egy pontosan, igen, tehát ez nem véletlenül alakult ki, nem azért alakult ki, mert jobb nem jutott az eszünkbe, hanem mert ez az, ami jól esik legjobban. A másik, ami ennek a párja, azt meg nem csináljuk nyilvánosan, tehát az meg a nemi élet, azt meg nem csináljuk nyilvánosan, tehát amit közösen, nagy társaságban együtt tudunk örömet szerzően végezni, az az evés, a vigadozás, és ezért...
Hozzázívás is, persze.
És akkor ezért számomra ez kéz a kézbe jár, tehát egy ételnek, egy étrendnek mind a 2 funkcióját be kell töltse, tehát egészségesnek és örömforrásnak kell lennie.
Talán még nem kaptam erre választ, hogy mi az az egészséges étel, mi az az egészséges táplálkozás, hiszen vagy lehet ezt rosszul csinálni, az egészséges táplálkozás? Tehát, hogy most én arra gondolok, hogy, hogy minőségi, hogy csak minőségi ételeket fogyasztunk, vagy valaki elmegy gyors étterembe, és akkor úgy oldja meg gyorsan az étkezését, mert ugye siet munkába, vagy siet máshová. Tehát, hogy mik azok ezzel kapcsolatos tapasztalatok?
A gyors étterem, meg a gyors étel, az nem attól egészségtelen, hogy gyorsan elkészül. Ez ilyen képzavar.
Laikus kérdés.
Mondtam, igen, az nem, de hogy ez nem laikus kérdés, hanem ez egy szándékosan nem mondom azt, hogy becsap minket a világ, mert annyira csap be, amennyire mi hagyjuk magunkat becsapni, tehát azért a mai világban nagyon könnyen tudunk nagyon tájékozottak lenni témákról, hiszen rengeteg információ elérhető. Ennek ugye a hátulütője, ezt neked ugye médiában dolgozó, pontosan tudod, a másik oldala, meg nagyon könnyen az embereket pontosan félre lehet vezetni. Na most ez a gyors étterem fogalom is egy ilyen félrevezető, mert a gyors éttermek arra álltak rá, hogy az emberek gyorsan sokat akkor fognak enni, kvázi az én üzleti hasznom akkor lesz több, minél többet megetetek velük, minél többet...
Több ételt eladsz, és akkor...
Igen, hogyha az élvezeti faktor magas lesz benne. Tehát ők pont, amit mondtam neked, hogy kéz a kézbe és egyensúlyba jár, az egészséges és az örömszerző, ők ráültek az örömszerző vonatra, és tökéletesen nem érdekli őket, hogy az mennyire egészséges.
Én olyat is hallottam, hogy valaki úgy próbálja tisztítani a szervezetét, hogy néhány napig böjtöl, tehát nem eszik. Tehát nézzük meg a másik oldalt, ez mennyire egészséges.
Hát ugyanannyira, amennyire beleférnek azok az extrémek, hogy nagy eszemiszom, dínom, dánom, az az extrém is belefér, nem véletlenül ez kulturálisan is része nagyon sok vallásnak is akár a böjt időszaka. Tehát ez is belefér, igen, amikor egy kicsit visszafogok, amikor egy kicsit hagyok a testemnek, hogy fellélegezzen. De nem, ez ugyanúgy, ahogy nem a vigadozás és az eszemiszom a mindennapok, ugyanúgy nem lehet a böjt a mindennapok. Az egy nagyon súlyos probléma, és egyre többen szenvednek ettől, hogy úgy érzik, hogy nekik meg kell tagadniuk mindenféle rossz dolgokat, és az egész átmegy egy ilyen örömtelen, önsanyargató életvitelbe, ami hosszú távon nagyon-nagyon kóros és pszichés problémákhoz is vezet.
Hát azt nem is tudtam, hogy ilyen problémákhoz is vezethet az, hogyha valaki böjtöl, mert ugye én olvastam...
Az, hogy böjtöl, az nem.
Akkor, hogy nem eszik, tehát, hogy
az, hogy ő rendszeresen, tehát az ő életében az az alap, az a norma, hogy nem eszik, az igen. Mert a böjt, mint olyan, időszakos böjtök, akár például a nagy böjt húsvét előtt, de mi van húsvét előtt? A farsang, ugye?
Akkor meg az eszem, ezt
igen,
iszom dínodánon
igen,
van.
Tehát
hogy a két véglet.
Igen, ott a két végletet, tehát azt a farsangot egy kicsit megpihenjük a böjt alatt, és aztán megjön a norma időszak megint, a normalitás a nyárba, stb. Úgyhogy az vezethet komoly problémákhoz, amikor valakinek az eszemiszom a norma, vagy a böjtölés a norma.
Mi van akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy tehát, hogy nem evett egész nap, de otthon csak egészségtelen étel van, és szüksége van arra, hogy egyen. Most akkor ilyenkor mit csináljunk? Kihagyja azt az ételt, vagy...
Hát kérdezze meg magától, hogy neki ez így jó-e.
Hát akkor ez egy ilyen teljesen individuális meg.
Hát kérdezze meg, hogy ez neki így jó-e, és mert hogy ezen nagyon könnyen lehet változtatni. Az, hogy mi van otthon, az azon múlik, hogy ő miket vásárol be, ugye, miket készít elő. Azt, hogy ő egész nap nem eszik, hanem csak este, mikor hazaér éhesen, akkor van az első étele, az is rajta múlik. Tehát lehet kifogásba menni, ugye, ahogy a genetikát is mondtam, ugye, hogy azt is egy kifogásnak. Például nagyon gyakori kifogás az, hogy de én műszakokra dolgozok, de én nem tudom.
Igen.
Most van például...
Hogy elmegy valaki kirándulni, nem
igen,
készült magával
igen,
ételt, hanem akkor megoldja máshol.
Igen, ez mind-mind csak tervezés kérdése. Tehát, hogyha nekem ez fontos, ez a tudatosság, hogyha én eldöntöm, hogy én a saját kocsimat jól karban akarom tartani, hiszen nem tudok autószalomba menni és egy újat venni, mert ez az egy van. Erre az útra ez az egy van. és ezt lehet egy kicsit faceliftezni, ugye, meg hasonló, de ez az egy van. És ha én ezt tudatosítom, és tisztelem saját magamat annyira, hogy teszek magamért, akkor megoldódnak ezek a dolgok, mert onnantól kezdve ez nem egy kín, hanem egy probléma, amit megoldok.
Egy másik közhely, illetve már régebb óta hiedelem, hogy az egészséges táplálkozás az ott kezdődik, vagy hát ugye azt olvastam, hogy ott kezdődik, hogy ugye este nem eszünk, hét után nem eszünk, nyolc után nem eszünk, hogy a vacsorát kihagyjuk. Nos, mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok?
Rengetegféle nézet van erre, úgyhogy én úgy kezdem a mondatomat, hogy én azt az álláspontot képviselem, és nekem az vált be az én saját életembe, és a szakmai gyakorlatomban is, tehát a praxisomban, mint étkezési tanácsadó, az vált be, hogy napi három fő étkezés van, ez a reggeli, az ebéd és a vacsora.
Ez a klasszikus.
Igen. Vannak olyan esetek, amikor indokolt ezt mondjuk ötre szétbontani, de az emberek nagy részének ez a megfelelő, ha naponta háromszor eszik, reggelizik, ebédel és vacsorázik. Van olyan eset, amikor indokolt a vacsorát elhagyni, és csak ebéd meg reggeli van, és ebből a három étkezésből a reggeli az, ami a legfontosabb.
Mi van akkor, hogyha valaki, nem tudom, egy késő éjszaka után úgy kell fel, hogy hát ő nem tud reggelizni.
Ez egy elég gyakori eset. A reggeliről ugye? Sajnos nagyon divat lett leszokni.
De akkor miért fontos a reggeli?
Hát képzeld el, hogy ugye most megint egy hasonlatot, megint abból indulok ki, hogy működik a testünk. Hogy millió bonyolult rendszer van, ha csak ezeket az alapdolgokat vesszük, amit biológia órán tanultunk, hogy van ugye idegrendszerünk, van hormonális rendszerünk, emésztőrendszerünk, érrendszer, immunrendszer, tehát ha ezeket az alapdolgokat vesszük, már abból tudhatjuk, hogy egy rettenetesen bonyolult gépezet működik bennünk, amit még csak nem is ismerünk teljesen, még mindig kutatja az orvostudomány ugye az emberi test működését. Nagyon sok mindent tudunk már róla, de ez a sok tudás pont arra jó, hogy azt tudjuk, hogy még mennyire sok mindent nem. Tehát van egy ilyen rettenetesen bonyolult rendszer. Most ha az a kérdés, hogy ez a rendszer hogy tud működni? Mi szabja meg a ritmusát? Mi alapján dönti el, hogy mikor van ideje a májnak működni, mikor van ideje arra, hogy a immunrendszerünk az védekezzen, és mikor van ideje, hogy regenerálódjon, mi alapján dönti ezt el? Kell valami, logikusan adódik, hogy kell valami, és az a valami, ami a ritmusát adja, az kívülről kell, hogy ugye jöjjön. És kívülről két nagy impulzussal tudjuk szabályozni a szervezetünket, ez is biológiailag így vagyunk összerakva. Az egyik az étel, a másik pedig a fény, sötét, világosság, sötétség.
Jó idő, rossz idő. Ez is
az is akár, a frontok is, de nem olyan erősen, mint a világosság és a sötétség. Tehát a hormonális rendszer, ezt úgy is hívják, hogy cirkádián ritmus, ez a biológiai megnevezése. Ez a két hatás adja nekünk, az összes szervünknek, az egész szervezetünknek a működésének a ritmusát. Na most, honnan a jó égből tudja azt a test, hogy ideje van fölébredni, ideje van elkezdeni melózni, és ideje van a napi teljesítményt leadni, ha én az egyik nagy impulzust, az ételt, azt nem adom meg neki. Tehát olyan hangos ébresztőt, mint amit a reggelivel tudok bent a fiúknak szólni, hogy tessék, talpra és ma dolgozunk, és meló van, és agyam működj, és lábam bírjál járni, nem tudok mással fújni, mint az étellel. Most én ezt a reggelit kihagyom, hát akkor azért lassan leesik mindenkinek a szervezetemben, minden csapatnak, hogy itt meló van, és indul a nap, de az, amíg erre úgy rájönnek, az alatt már régen működniük kellene, a hormonoknak már termelődniük kellene, stb. Az immunrendszernek működnie kellene. Tehát, hogy ezért nem jó kihagyni a reggelit, mert az egy nagyon erős ébresztő a szervezetnek, hogy elindult a nap, és tessék talpra, és akkor, amikor az ebédhez érek, mert tökéletesen készen áll az emésztőrendszer az ebéd, ugye, mert mennyiségben meg az a legnagyobb étkezésünk, annak a befogadására, megemésztésére, és a tápanyagok fölszívására, tehát a fölszívódásra is az anyagcsere akkor tud jól végbe menni, hogyha kis melósok bent, azok éberek, és nem csak éppen a csipájukat törölgetik.
Az fogalmazódott meg bennem, hogy a helytelen táplálkozás miatt kialakulhatnak később betegségek? Hogy ilyen,
szerinted?
Vagy gyakoriak ezek?
Szerinted?
Hát később igen, de tehát, hogy rengeteg embert ismerek, akik nem példaszerűen táplálkoznak, de úgymond kutya bajuk, vagy hát ugye egészségesnek tűnnek.
Tűnnek. Ez nagyon jó.
Tűnnek.
A tűnnek nagyon jó.
No, látod, ez megint egy tévhit.
Igen. Tehát, hogy például van ez a skinny fit, és skinny fat megnevezés.
Igen.
Igen, ugye, ez egy jó példa erre. Nagyon szuperül néz ki az illető, minden mai testkép ideálnak megfelel, vékony, kart, tehát tényleg, és kiderül róla, hogyha megmérjük a viszcerális zsírját, hogy iszonyatosan magas, és nagyon magas nála a szív- és érrendszeri megbetegedés rizikója. Mi az a viszcerális zsír? Az az a zsír, ami tömegben nem olyan nagy, szervek között rakódik le, a legnagyobb bajt csinálja, de nem látszik. Tehát ami látszik, az a hasfalon kívül lerakódott zsír, az az úgynevezett zsírpárna, vagy az úszógumi, az nem látszik, és az látszik, az úszógumi látszik, az a hasfalon kívül lerakódó zsír, az kevésbé csinál olyan nagy problémát, egy ponton túl igen, amikor már leterheli, gátol a mozgásba, stb. De ami ilyen kis huncut, a szervek között lerakódó viszcerális zsír, az például ilyen, hogy úgy tűnik, hogy milyen egészséges, megeheti a sok junk foodot, a gyorsételt, és semmi baja tőle, milyen kis vékonyka, az igazából, ha megmérjük a viszcerális zsírját, és nem egy ilyen kliensen van, az viszont magas. Ha,
tehát genetikailag azért vékony, mert ugye nem...
Pontosan a genetika is itt közrejátszhat, hogy egyszerűen ők ilyen atlétikus típusok, vagy ez a vékonyabb testalkat, nem, egyszerűen a genetikailag nincs hajlama arra, hogy rakódjon benne kívülre, de ha az egy minőségtelen, rossz zsírprofilú, nagyon zsíros, egészségtelen ételt visz be, azt büntetlenül senki nem ússza meg. Tehát mindennek, mindennek megvan a következménye, a étkezésnek is megvan a következménye. Amilyen üzemanyagot tankolsz, az az autó előbb-utóbb úgy fog működni.
Sokan tévhitben élnek, és az egészséges táplálkozást például összekeverik a fogyókúrával, vagy a diétával, nevezzük így. Te hogy látod, mik az ezzel kapcsolatos tévhitek? Az egészséges táplálkozás együtt jár a fogyással is, fogyókúrával is?
Amikor valaki elkezd egészségesen táplálkozni, mert mondjuk előzőleg nem úgy táplálkozott, akkor annál bizonyos, hogy vagy fogyás, vagy esetleg súlygyarapodás lesz, mert ilyen is van. Ez is nagyon gyakori eset, kevesebbet beszélünk róla, de a korosan sovány alultáplált emberek is, tehát olyan értelemben, nem most ne afrikai gyerekek jussanak eszünkbe alultáplált fogalomról, de hogy aki tápanyaghiányba szenved, ez is nagyon gyakori eset, csak kevesebbet látjuk, mert nem olyan látványos mondjuk ez a dolog, meg jobban passzol az a nagyon vékony, kórosan sovány a mai, sajnos a mai testkép ideálhoz, de attól az még ugyanolyan egészségtelen. És ha valaki vált, igen, akkor azt a testsúlya is le fogja követni, vagy ha nem is annyira a kilók, mert nem feltétlenül kell, hogy a kilók megmutassák, mert ott megint ugye kérdés, hogy kinek milyen a csontozata, kinek milyen, mekkora izomtömege van, de a has körfogaton ott mindenképpen látni fogjuk, hogy változott. Ahol látni fogjuk, az a haj, a bőr minősége, az emésztés, tehát ezek ilyen, rengeteg olyan emésztési probléma van, ami a mi világunkban ilyen szalonképes. Azt, hogy valaki puffad, azt, hogy valakinek szelei vannak, ez úgy mind belefér, azt, hogy valakinek mondjuk fejfájása van, vagy egyre több dologra allergiás, ezeket mind úgy belefér dolognak tartjuk, holott ezek nagyon pontos jelzései a szervezetnek, hogy figyelj, nem azt adod, ami nekem kell, ez nem jó, ez a benzin. Te dízelt tankolsz, én meg benzines vagyok, például.
Vannak ilyen emberek is, akik azt hiszik, hogy magától értetődő, hogy akkor nem változtatok rajta, kicsit kiveszek egy-két ételt, és aztán minden megy tovább.
Nyilván szíve joga mindenkinek, tehát mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, mindenki a saját egészségének a szakácsa, ezt szoktam mondani. Úgyhogy én nekem nem célom, és nem is misszióm megváltoztatni mindenkit, sőt, senkit se. Az a célom, hogy azoknak a rendelkezésére álljak, akik tenni akarnak magukért. És az a tapasztalatom, hogy ez a tenni akarok magamért, és tudni akarom a kulcsot magamhoz, hogy tudok én tényleg a saját egészségem szakácsa lenni, ez előbb-utóbb az emberek életébe eljön. Valakinek ehhez elég egy kisebb pofon, valakinek nem is kell hozzá pofon, egyszerűen csak látja azt, hogy mennyi feladat hárul rá, mondjuk családot alapít, és látja, hogy nem csak saját magáért vállalt most már felelősséget, hanem ott vannak még a gyerekek is, akit neki kell még nem egy évig, nem két évig, mint mondjuk egy vállalkozás, vagy egy projekt, amiben addig, vagy egy egyetem, amiben addig belevágott, hanem ezt a gyereket nekem 18 éves koráig valahogy el kell vezetnem, és ez az én melóm, és nem morzsolódhatok fel, tehát ez valakinél elég motiváció ahhoz, hogy akkor rakjam össze úgy a hétköznapjaimat, hogy én ezt legalább a 18 évig még bírjam csinálni úgy, hogy az nekem jó, és nem tönkre megyek bele. Valakinek éppen elég ez, valakinek kellenek ezzel pofonok, kisebbek, nagyobbak, amik, hát tudjuk jól, betegségek formájában jelentkeznek leggyakrabban.
Jelzük.
Igen.
A test jelzi azt, hogy akkor valami nincs rendben. És igen. Ugye az ember akaratán múlik az, hogy tud-e változtatni azon.
Pontosan.
Olvastam épp a közösségi oldalon, és nagyon-nagyon megfogott az, amit írtál, most nem tudom pontosan nézni, de hogy én nem tudok rajtad változtatni, de én csak megmondom neked azt, hogy mit kell tenned, és hogy kövesd a példáimat.
Igen. Ez azért nagyon fontos, amit kiemeltél, mert ahhoz, tehát ami a legnehezebb az életbe, és pedig minden nap erre kapunk felkérést, az élet erre hív minket, hogy változzunk. Hogy folyamatosan lépést tartsunk a világgal, és folyamatosan változzunk, és alkalmazkodjunk a változáshoz. Tehát a Darwin elmélete ilyen szempontból teljesen megállja a helyét, tehát az marad életbe, aki a körülményekhez a legjobban tud adaptálódni.
Vagy a legerősebb.
És ennek következtében, és igen, és ennek következtében így ő a legerősebb tud lenni. Tehát azt mondta például a vízilabdázó legendánk nemrégiben elhunyt, hogy ő semmiben nem volt igazán jó. Nem ő volt a legjobb céllövő, de ő akarta a legjobban. Tehát mindenkitől ő akarta a legjobban. Tehát az akaraterőnek ennél szebb megfogalmazását még nem találtam. És ezért nagyon fontos, hogy én nem akarhatom a kliensem helyett. Innentől kezdve én nem is tudom megváltoztatni a kliensemet. Én azt tudom megmondani, hogy mit érdemes, mi az a változás, amit érdemes meglépni. Tehát azt én ki tudom, tehát mint egy sakkjátszmában meg tudom neki súgni, hogy mi az a lépés, ami őt a győzelemhez elviszi. Na most ezt a lépést, ha ő meglépi, akkor az az ő dolga, hogy meglépi vagy nem. Ha meglépi, ő fogja megtapasztalni azt, hogy ezzel nyert, hogy ebből lett neki egy sikere. Mondjuk gyakori eset, hogy azzal fordulnak hozzám, hogy nincs rendszeres napi széklet, és ezzel szeretnének változtatni. Megfogadja azt a sok lépést tőlem, amit mondok, elkezdi, még ha neki az nem is logikus, vagy azt gondolná, hogy ez túl bagatell dolog, és biztos nem ezen múlik, de félreteszi az egóját, és meglépi azt a lépést, és lásd csodát, kezd rendszeresedni a széklet, akkor elkezd hinni saját magába, hogyha én másképp lépek, másképp csinálom, akkor nekem ez sikerülhet. És ez a nagyon fontos, hogy elhiggyük magunkról, hogy képesek vagyunk változtatni a saját életünkön.
Nagyon fontos a buzdítás is, illetve a lelki támogatás. Gondolom, akkor hogyha a klienseiddel találkozol, akkor nem egyszerű nekik elmagyarázni azt, hogy mi is, ami motiválja őket.
Ebben nem, én nagyon kedves embernek tartanak, de konzultáció alatt aztán tudok nagyon nem kedves lenni, és nagyon nyers. Mert van az az ember, akinek... Aha. Tehát van, akinek ugyanúgy elég, hogyha elmondom, egy kicsit becsomagolva, és megérti, de van az az ember, akinek nyersen meg kell mondani, figyelj, csinálhatod ezt, de garantáltan 10 éven belül egy olyan... rákbetegséget építesz magadnak ezzel ki a statisztikai adatok szerint, vagy ekkora esélyed van rá, hogy 10 éven belül infarktust kapsz, ha neked ez megéri, akkor haladj tovább ezen az úton. Tehát ezt és ez a dolgom, mert szakemberként én ezt pontosan tudom, ezt tanultam az iskolákba, hogy milyen ételek rendszeres fogyasztása, milyen betegségek kialakításához vezet, és mivel, mennyit tudok növelni a rizikón. Ezzel nem azt mondom, hogy neki biztos az lesz, de a rizikóját, a veszélyét növeli vele. Jó. És onnantól kezdve ez az ő döntése, hogy ezt szeretné, vagy nem szeretné így.
Említetted, hogy 5 éve foglalkozol étkezési tanácsadással. Tudsz esetleg sikersztorikat, sikerpéldákat említeni?
Hát, hogyha már például mondtam ezt a rendszertelen széklet, ez erre több sikerpéldám is van, hogy az emésztési panaszok megoldódnak, és rendszeresedik a széklet. Ez egy óriási dolog, tehát, hogy nem gondolnánk, de olyan ez, mint egy ilyen dominósor. És az már nagyon rossz, amikor valakinél mondjuk már a végbél vagy a vastagbél rák utáni állapotot kellene rendbe hozni, és akkor döbben rá, hogy ő szeretne változtatni. Az már ennek a bizonyos dominósornak az utolsó dominója. Az első dominó őnála is egy puffadás volt, vagy egy hízok-fogyok jojózás. Tehát nála is onnét indult a dominó. Azért mondom a vastagbélrákot, mert az az egyik leggyakoribb, tehát abban vezetők vagyunk mi itt Kelet-Európában a népességhez képest a vastagbélrákba.
És ez, tehát, hogy teljesen laikus, tehát ez a rendszertelen táplálkozástól simán kialakulhat? Tehát
gyakori... Így van. Uh-huh. Így van.
Azért ez elég durva valóság.
Igen. És az is durva valóság, hogy tényleg nem tudok jobb képet mondani, mint egy dominósorral, tudod, az elején így meglökik valami kis golyóval, vannak tök szép, óriási nagy képeket is kiraknak, és akkor elindul, és így sorba dőlnek a dominók. Tehát, és ebben a vastagbélrák az utolsó dominó.
Van szerinted összefüggés a táplálkozás és az egészséges életmód lelki folyamatával? Tapasztaltál ilyet, hogy ugye...
Mire gondolsz például?
Hát az, hogy ha valaki egészségesen táplálkozik, akkor azért ugye lelkileg is rendben van, tehát hogy nem szorong, nincsenek depressziós problémák, vagy összefügg az étel és a lelki folyamatok.
Igen, ahogy mondtam, hogy van ugye az egyik, az étel az egy jó üzemanyag kell, hogy legyen a testnek, a másik pedig egy örömforrás kell, hogy legyen, tehát az örömhormonjaink, a dopamin termelődés, az egyik kiváltó oka az étkezés, most ha ezt megfosztom magamtól, és ez oda-vissza hat. Uh-huh. Tehát az is lehet, hogy valakinél azért alakul ki valamilyen étkezési zavar, vagy folytja a bánatát ugye ételekbe, mert igen, van ott egy olyan lelki trauma, egy olyan blokk, amivel nem bír megbirkózni.
Uh-huh. Mi a terved a jövővel kapcsolatosan? Vannak valamilyen új ötleteid, hogyan tudnád tehát, hogy milyen új ételeket tudsz javasolni a klienseidnek?
Igen, tehát mindenképpen a Facebook oldalamon, a Hodosi Katalin Facebook oldalamon, ott...
Igen, erre majd berakjuk a linket.
Na, köszönöm szépen. Ott újra szeretném folytatni a főzős videóimat, mert annak nagyon jó nézettsége volt, tehát sok emberhez el tudtam így jutni, és sok embert tudtam inspirálni új ételekre, tehát ez egy nagyon bevált módszer. Ezek teljesen ingyenesen elérhető főzős videók, ott ehhez az egészhez kedvet tudok csinálni, tehát ezt mindenképpen szeretném újra kezdeni. És azon kívül pedig az online tér, tehát ha a Covid-nak van egy csomó negatív hozadéka, ezt mindenképpen a pozitív hozadékok között tudom megnevezni, hogy megtanultuk az online eszközöket használni, rengeteg időt spórol meg, tehát nem kell elutaznom arra a konzultációra, hanem otthon kényelméből bekapcsolom mármint a kliens szempontjából mondom most, bekapcsolja otthon a videócsetet, és tehát csak annyi ideje megy rá, amennyi maga a konzultáció megspórolja az utazási időt, és a körülötte járó nyűgöket. Tehát, hogy ezt szeretném még tovább fejleszteni, az online főzőórákat is, tehát volt most idén két külön programom is, mind a kettő online zajlott, és az egyik, az a vicces benne, hogy az egyik az teljesen offline-nak indult, tehát, hogy személyesen vásárúton fog zajlani az a főzős programom, de a közönség ezt kérte, hogy hát, és itt döbbentem rá, hogy tulajdonképpen az emberek már nagyon jól bánnak az online térrel, úgyhogy az online programjaimat fogom még szélesíteni.
Na hát, kedves hallgatóink, hogyha önök kedvet kaptak arra, hogy kipróbálják az egészséges életmódot, illetve így szeretnének élni, hát akkor ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit kordában tartjuk a testünket, és rádöbbenjünk arra, hogy bizony a helytelen táplálkozásnak azért vannak következménye is.
Igen, meg hogy megfelelően tudjuk kényeztetni, mert az pontosan, élet azért az étel a kényeztetésről is szól, és lehet azt úgy csinálni, hogy az egészséges is legyen.
Hát Katén, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és hát nagyon sok dolgot megtudtam, és hát majd élek erre a lehetőséggel, hogy odafigyeljek a táplálkozásomra, mert hát ez nagyon fontos, illetve kell az embernek. És hát önöknek, kedves hallgatók, pedig köszönöm a megtiszteltető figyelmüket, és hát táplálkozzanak egészségesen, és írnak sok folyadékot ebben a melegben.
Köszönöm szépen én is a figyelmet, minden jót kívánok!